Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus által hálával köszönjük ezt a gyönyörű reggelt ma is. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk, csak is azért, hogy Te építs bennünket, és formálj is, és hogy valóban hozzád tartozzon a mi életünk. Köszönjük, Urunk, hogy Te lehetőséget adtál, hogy ezt a hetet ide szánhassuk. Köszönjük, Urunk, hogy Te meg tudod cselekedni azt is, hogy itt elcsöndesedjünk, hogy az egy fontosra figyeljünk. Köszönjük, Urunk, hogy közösségben lehetünk egymással, és elsősorban veled. Köszönjük, hogy ez a közösségünk épülhet. Köszönjük, hogy egy test tagjai vagyunk, és benned vagyunk egyek, és Te vagy az, aki magadhoz vonz bennünket, és akinek a legfontosabb, hogy a Te tested tagjai legyünk. Áldunk, Urunk, hogy csodálatos küldetésbe, szolgálatba hívtál el minket, erről énekelhettünk már. Köszönjük az énekeket, köszönjük a zenészek szolgálatát, és köszönjük, hogy ezt a délelőttöt ide szánhatjuk, hogy építs bennünket. Kérünk, Szent Lelked által, Urunk, szólíts minket, építs bennünket. Kérünk, szólítsd a gyermekeinket különböző csoportokba, és áld meg az ott szolgálókat. Amen. Hát, ha már egyre jobban kívülről fogjuk tudni, úgyhogy olvassuk el most is közösen, jó a füzetünkből. Most én is a füzetet nyitottam ki, úgyhogy nem olvasom az előtte lévő egy verset, hanem a füzetbe lévő igét. Amúgy is mindig bátorítok, hogy a füzetet azt nagyon forgassuk, ugye ma is benne van a játékkérdés, és minden program. Olvassuk el közösen most is. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával, Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával. Úgyhogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Látjuk a szerdai napnál az igét, a mai délelőtt igéje, nekünk adta a békéltetés szolgálatát a 18. versből. Hatalmas csodában lehet részünk, ugye erről volt szó tegnap és tegnap előtt, hogy Krisztusban lehet elrejtve a mi életünk, hogy új teremtés lehet a mi életünk, és hogy ennek egyik csodálatos ajándéka, hogy Isten megbékéltetett bennünket Krisztus által. Csodálatos volt ezekről tegnap előtt gondolkozni, és most egy olyan témára lépünk tovább, amit igazából három délelőttön keresztül fogunk tovább boncolgatni, vagyis, hogy egy csodálatos küldetésre hív bennünket Isten, nekünk adja a békéltetés szolgálatát. Vajon rögtön felfedezzük-e, hogy mit ad nekünk? Ugyanazt a szolgálatot adja nekünk, ami Krisztus szolgálata. Mert Krisztus megbékéltetett bennünket, embereket Istennel, és mi pedig ugyanezt a lelkületet, ugyanezt a szolgálatot vihetjük tovább most. Mi vagyunk Krisztusnak a szája, keze, lába, a mostani testben megnyilvánulása, mert nincs itt jelen testben, de benned, bennünk megy tovább az a élő Krisztus bennünk jelenik meg, és az ő lelke által munkálja a békéltetés szolgálatát. Hogy van ez az ige? Nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Ki itt az alany? Isten. Isten. Isten az alany. Micsoda hatalmas, csodálatos dolog ez. nem a lelki pásztor adta ezt a szolgálatát, nem a szolgálat vezetők közül valaki, hanem Isten adta nekünk ezt a szolgálatot, a békéltetés szolgálatát. Hányan vannak, és ez már nagyon nagy csoda, akik így vannak, hogy keresik a szolgálatukat. Azért nagyon sokan vannak olyanok is, akik évekig nem keresik, és jó úgy, hogy csak hallgatnak, és bevesznek, vagy elfogadják mások szolgálatát, de milyen jó, aki már fölébred arra, hogy mi az én szolgálatom, mit szolgáljak, és akkor jönnek oda, és megkérdezik tőlünk. És olyan jó lenne fölfigyelni erre, hogy ezt a szolgálatot mindannyiunknak Isten adta. Vannak ezen felül lelki ajándékaink, vannak különleges szolgálataink, amiket lehet, hogy különlegesen kapunk, és más nem kapja, de ez az állandó. Ez a közös többszörös. Ezt mindenki kapja. És úgy szívesen venném, ha elgondolkoznánk ezen, hogyha valaki megkérdezte volna most így a heti ige előtt, hogy mi a te szolgálatod? Vajon hányan mondtuk volna azt, hogy a békéltetés szolgálata? Ezt hányan válaszoltuk volna? Pedig ez, ami mindannyiunk szolgálata, akik Krisztusban vagyunk. Kálvin János reformátorunk azt mondta, ha van ige, ami a legjobban leírja a szolgálatunkat, akkor ez az az ige. Vagy így folytatja még, ha van lókusz, ami a legfontosabb, akkor ez az. Hát ő is erre hívja fel a figyelmet, hogy ez mindannyiunk közös szolgálata, ez az alap. Ezután kapunk még más különleges ajándékokat szolgálatokra. És olyan fontos ezt átgondolnunk, hogy mi, akik a harag fiai voltunk, nem csak a békesség gyermekeivé lehetünk, hanem a békéltetés szolgái. Micsoda csodálatos dolog ez is. Erre akar az ige bennünket fölhívni a következő 3 napon, ezt szeretnénk kibontani péntekig, hogy ez hogyan valósulhat meg, és hogy amikor reggel fölkelünk, bárcsak jutna ez mindannyiunknak eszünkbe most a hét után mindig, minden reggel, hogy én vagyok a békéltető. Hogy ma reggel is indulok a békéltetés szolgálatába. Ez az én alapvető küldetésem. És ebben járhatok ma is. Akinél nyitva van a Biblia, azzal előrébb lapozhatnánk a 2 Korintus 3:4-11-re. 2 Korintus 3:4-11-re. Mert, hogyha nézzük a korintusi levelet, és egy kicsit korábbra lapozunk, akkor látjuk, hogy Pál apostol többféle szolgálatot felsorolott, amik megint csak közös szolgálataink, de olyan jó ezt látni, hogy aztán eltelik egy fejezet, itt a 2 korintusi levélbe, és aztán, mint egy koronaként fölmutatja ezt a békéltetés szolgálatát. De azért jó egy pillanatra rátekinteni erre, a 2 Korintus 3, tehát 4:11-re. Olvasom itt az igét, ezt mondja Pál. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg, ami alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a mulandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Látjuk itt ebben a szakaszban, nem beszélnék róla hosszabban, de látjuk, hogy hányféle szolgálatot felsorol. Elsősorban mindannyian az új szövetség szolgái vagyunk. És itt megkülönbözteti ugye az ószövetségi szolgálatot, amire azt mondja, hogy a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata. És ezzel szemben az új szövetség szolgálata dicsőséges, még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Az első a kárhoztatás szolgálata, a második az igazság szolgálata. És olyan jó lenne mindezeken elgondolkozni, ezek is mind azok a szolgálatok, amikben részesek vagyunk. Azt mondja tehát itt az ige, hogy Mózes, akinek olyan dicsőséges volt a szolgálata, hogy nem bírtak az arcába nézni, amikor lejöttek a hegyről, mert úgy ragyogott az arca, őnála ezerszer dicsőségesebb a te szolgálatod, amiben állsz, mondja itt az ige, de Mózes szolgálata a halálnak a betűvel kőbe vésett szolgálata. Elég döbbenetes jelzők ezek. Ugye mit jelent ez? Ugye azt jelenti, hogy Mózes által kijelentette Isten a törvényt. Azt, hogy ezt tedd. De hát az ember halott arra, hogy ezt meg tudja tenni. Magától nincs hozzá ereje. Ez csak bizony egy olyan, mintha valakinek állandóan súlykolnánk, hogy tedd meg. És bizony halott arra, hogy fölkeljen, és azt mondja, hogy igen, én újjáéledek, és megteszem. Ezért mondja itt ezt az igen. És úgy megszólított ez engem, amikor ezen elgondolkoztam, hogy vajon nem ennél a szolgálatnál tartok én? Amikor esetleg körbejárok a családomba, és mint egy fejükhöz verem valakiknek a Bibliát, itt van, ezt kell csinálni, ez az ige, ez a törvény, ilyen legyél, ezt csináld, és hát nem tudja csinálni magától, ameddig a lélek nincs ott mindannyiunk szívébe. És hát egészen más, és egy csodálatos dolog, amit itt bemutat az ige, hogy a lélek szolgálata, az igazság szolgálata, tehát a megigazulás, a megigazításra hívás szolgálata, ugye mindebben már benne van az, hogy nem magunktól, de kegyelemből, hitáltal, Krisztus által, és a békéltetés szolgálata, amiben ugye az van benne, hogy hívom a másik embert a megbékélésre Istennel, és a vele való megbékélés által megnyílnak ezek a források az ember szívében, hogy az ő lelke által kész leszek, és képes arra, hogy ezen az új úton járhassak. Az a szó, ami itt szerepel, ilyen, ezt is jelenti a megbékéltetés, hogy kibékítés, kibékülés, kiegyenlítés, megbékéltetés. Pál apostolnak ugye fontos teológiai szava ez, amely alapvetően erről beszél, hogy az Isten megbékéltette az embert Krisztus által, és ez az ember szolgálata, hogy ezt továbbadja, hogy általunk tovább áradjon ez a világra. Felfigyeltünk rá, hogy hányszor van ebben a pici szakaszban benne ez a szó? 5-ször is benne van ez a mi szolgálatunk. Ez a mi szolgálatunk. Vinni és hirdetni minden nap, hogy légy örömmondó, légy békekövet, hirdest, hogy a szabadító elközelgetett. Menj, annyi, de annyi ember van a környezetedben, akik ezt nem hallják, nem tudják. Vajon ége ezért az én szívem? Ége azért a szívem, hogy mi van a szomszédommal, vagy mi van a munkatársammal, hogy vajon mi lesz ő velük majd az utolsó ítéletben, hogy vajon nem fogják éppen tőlem megkérdezni, hogy miért nem mondtad el? Miért nem válaszoltál? Isten nem véletlenül ad nekünk beszélgetéseket, ad helyzeteket, és ezért is lehet imádkozni. Én is rendszeresen ezt teszem, hiszen mindenkihez nem lehet oda menni. De aki rám van bízva, Uram, azokat hozd oda hozzám, és segíts, hogy merjem mondani. És nem véletlenül találkozom valakivel a boltban, nem véletlenül találkozom az utcán, nem véletlenül elegyedek valakivel beszélgetésbe a munkahelyen. Mind-mind azért van, hogy vigyem az igét, és mondanak egy mondatot, és már is reagálhatok, mert ők feldobják a labdát, és mondhatom az igét. És aztán ugye ugyanígy megy tovább ennek az igének a gondolata, hogy a békéltetés szolgálata az, hogy ezt a békességet én építsem. az ige továbbvitelén túl, nap mint nap építsem a békességet az emberi kapcsolatainkban, a gyülekezeti kapcsolatainkban, a gyülekezeti kapcsolatainkon túl, a családi kapcsolatainkban. Legyek ebben is békéltető igazán. Ugye azon is nagyon elgondolkoztam, hogy ez nem jelenti azt Pál apostol számára, hogy akkor mindenbe csak a békesség. És látjuk az egész Biblia fényében, hogy nem jelenti ezt, hogy akkor egy ilyen álbékesség, csak békesség legyen, szokták ezt mondani. Inkább nem szólok, nem csinálok semmit, nem reagálok semmit, csak békesség legyen. Tehát látjuk Pál apostol szolgálatán keresztül, látjuk a leveleken, akár pont a korintusi levélben, hiszen ennyiszer nem int sehol, mint a korintusi, második korintusi levélben, ahol elmondja, hogy a békéltetés szolgálatát kapta, és ez azt jelenti, hogy meginti azokat, akik nagyon messze vannak attól az úttól, ami az Úrral való út, mert ezen keresztül is az ég az ő szívén, hogy hát az az igazi Istennel való járás, hogyha vele igazi mély kapcsolatban, békességben vagyunk. Ez nem egy álbékesség, nem arról szól, hogy akkor nem beszélünk arról, ami gond, hanem arról szól éppen, hogy megbékéltessünk Istennel, vagyis vele, szentül, vele közösségben éljünk és legyünk. És ehhez bizony nem indulattal, nem haraggal, de föl kell vállalni, mint ahogy Pál apostol is felvállalt dolgokat. Mert boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek, mondja ugye a hegyi beszédben az ige. Ez a mi küldetésünk. Boldogok vagytok, ha békét teremtetek, mert Isten fiainak neveztettek. Hogyha egy kicsit korábbra lapozunk itt a 2. korintusi levélben, ha nyitva van a Bibliánk, akkor nézhetjük is, akkor azt mondja Pál apostol a 14. versbe, tehát 2. Korintus 5.14-ben, hogy Krisztus szeretete szorongat engem. Szorongat. Szeretett testvére, szorongat minket, egyrészt Krisztus szeretete, és szorongat minket, hogy ezt a szolgálatot én vigyem és végezzem. Szorongat, rettenten tetszett nekem ez a szó, azt jelenti alapvetően, hogy ösztönöz, inspirál, indít, motivál, kényszerít, valami felé hajt. Ez a szó szerepel ott, amikor azt írja az ige, hogy Krisztus szorongatja a sokaság. Próbáljuk elképzelni ezt a jelenetet, hogy Krisztus szorongatja a sokaság, és nem tud tőlük mozdulni. Hát ugyanezt mondja Pál apostol, hogy engem így szorongat. Egyrészt Krisztus szerelme, aki által tanulom azt, hogy hogy békéltetett meg minket Istennel, és szorongat az, hogy ezt én vigyem az emberek felé. Lelkészként nagyon sokszor megfigyeljük, hogy melyik az az alkalom, amire állt egyik legnehezebb összegyűjteni gyülekezeti tagokat. Akkor például, hogyha a misszió ügyéről van szó. Egy misszionárius jön és beszámol. Pedig olyan óriási nagy hír lehetne. Valaki odaadja az életét, elmegy Dél-Kelet-Ázsiába, és misszionárius. És jön a gyülekezetbe beszámolni erről. És kit szorongat az, hogy én ezt meg akarom hallgatni? Mi van vele? Mennyire szorongat engem a Biblia fordítás ügye? Mennyire szorongat engem, hogy küldjünk misszionáriusokat mi is valahova? Nekem nagyon-nagyon nagy például a pápendretti gyülekezetünk, testvérgyülekezetünk ebből a szempontból, mert őnekik van egy dél-kelet-ázsiai missziói csoportjuk, egy afrikai missziói csoportjuk, egy kelet-európai missziói csoportjuk. Mindegyikben vannak emberek, vannak misszionáriusok, és mindegyik mindig beszámol, hogy hogyan tudják ott a missziót végezni. Nyilvánvalóan az elsődleges küldetésünk a környezetünk, a közvetlen környezetünk. Most ezeket csak ezért mondom, emiatt a szó miatt, hogy Krisztus szerelme szorongat, hogy valóban végezzem a szolgálatomat, és hogy a szívemen legyen. És lehet, hogy ez azt jelenti, hogy minden nap töltsek azzal időt, hogy imádkozzak a misszionáriusokért, hogy imádkozzak a missziókért. És ez az ezzel kapcsolatos szolgálatom, de egyáltalán szorongat engem, úgy szeretném, ha elgondolkoznánk ezen a szón. És aztán még azon gondolkoztam el, még erről szeretnék beszélni, hogy ki tud békéltető lenni, ki tudja ezt a szolgálatot elvégezni. És először is arra jutottam, hogy az, akinek a szívében alapvetően békesség van. Olyan jó volt erről tegnap délelőtt hallani, nagyon megszólítón. És úgy gondolom, hogy nap mint nap azért jönnek az életünkbe a helyzetek, hogy ezt megmérik. Milyen az én szívemben a békesség? És úgy azon is nagyon elgondolkoztam, hogy alapvetően mi arra a békességre vágyunk, amiről tegnap szó volt. És én azt láttam meg, hogy nem. Az emberek vágynak békességre, még ezt ki is mondják, hogy jaj, békesség legyen, de milyen békességre? Legyenek anyagi javaim, ne legyek beteg, a gyerekeim jól tanuljanak, felnőjenek. Ez a külső életünket érintő békesség. Minden rendben legyen az életemben. Lehetőleg úgy 90 évig. És az, ami belül van békesség, békétlenség, az, hogy én hogy vagyok Istennel, hogy vagyok az én bűneimmel, hogy milyen állapot van belül az én szívemben, az mennyire érdekel engem, hát töredéke. Töredéke, még a hívő embereknél is úgy gondolom, ez a, nagyon a második szempont. Nézzük meg az imádságainkat, hogy miért, milyen fajta békességért imádkozunk. Itt az ige és a békéltetés szolgálatának az alapja az, hogy az a békesség, amiről tegnap szó volt, az megvan-e az én szívemben és életemben. Az a békesség. És úgy ledöbbentem, nem olyan régen olvastuk napi igeként, hogy az Úr Jézus bemegy a zsinagógába, és ott a zsinagógában meggyógyítja ugye a száradt kezű embert. És akkor azt olvastuk ott utána napi igében, hogy azok az emberek, akik ott vannak a zsinagógában, templomos emberek, megtelik haraggal a szívük. Aztán pedig egy másik következő jelenetnél szintén a zsinagógában esztelen indulat szállta meg az embereket, a zsinagógába járókat. Tehát újból és újból naponta jönnek a helyzetek az életemben. És ez a nagy kérdés, hogy ezek ilyen lakmuszpapírok, amit megmutatják, hogy mi van az én szívemben. És persze nyilvánvalóan nem... Tehát azt sose várhatom el magamtól, hogy ne legyen békétlenség, mert itt élek ezen a földön. De az viszont nagyon fontos, hogy amikor ezek följönnek az életemben, akkor valóban megbékéljek Jézus Krisztus által, és bűnbánatra jussak, és oda vigyem ezeket a dolgokat. Mert különben hogy menjek én a békéltetés szolgálatában? Hogyan menjek? Kívánom ezt szeretettel magunknak, hogy ezeket a jelzéseket vegyük. És úgy fogalmazhatnám ezt körülbelül, mint amikor nyáron az ember gazol a kertben, de egy-két nap múlva már jönnek föl újból a gazok. Tehát folyamatosan végezni kell ezt, hogy békességre jussak Krisztus által Istenben. Aztán úgy gondolom, hogy amikor naponta járok ezekben a helyzetekben, újból és újból jó a 42. Zsoltár szavaival imádkozni, hogy én lelkem, ne háborog, mire csüggetsz el, mit nyughatatlankodsz. Bízzál Istenben, még hálát adok neki a szabadításáért. Én lelkem, mi a békétlenség oka? Sokféle lehet, nem részletezem ezt, de hogy így kezelni az én lelkemet. És úgy tudok kilépni, akkor úgy tudok menni, hogyha az én lelkem is békességben van. Aztán még egyszer erre hadd térjek ki, hogy érdekel a békétlenség? Tehát érdekel az, hogy emberek hogy vannak Istennel? Érdekel az, hogyha egyáltalán ember és ember között békétlenség van? Nem olyan régen voltunk egy esküvőre, ahova meghívtak bennünket, és odaültettek egy asztalhoz, és az asztaltársaink elmondták, hogy 10 év óta most vagyunk először a családdal. Ez volt az első, amit megsúgtak nekünk így az asztaltársaságban. És mondták, hogy 10 évvel ezelőtt összevettünk egy nagyon kicsi pitiáner dolgon, temetkezésen, hogy abba vagy oda temessék az egyik családtagot, és 10 évig nem beszéltek. És most óriási nagy dolog, mondták nekünk, hogy meghívták őket az esküvőbe. Hát 10 évig nem érdekel engem az, hogy békétlenség van, hogy picit eszembe jutna az reggel, hogy én, az én szolgálatom a békéltetés szolgálata. Vajon érdekel ez engem? Eszembe jut, látom, hogy van mit tenni ez ügyben. Aztán látjuk azt, hogy a békéltetés szolgálata soha nem megy áldozat nélkül. Sosem megy áldozat nélkül. Mondjam így, hogy a hídon mindig járnak. A békéltetés szolgálata egy híd, majd holnap, vagy később mondok ezzel kapcsolatban egy példát is. Rajta járnak, azt tapossák. Sokszor terhet jelent, sokszor nehéz. Már idézve volt nem olyan régen az egyik szolgálatban, ugye a Filip evangélista szolgálata, aki az etióp komornyikhoz elmegy, és a békéltetés igéjét mondja, és azt olvassuk ott az igében, hogy Samáriában van szolgálaton, és nagyon jól érzi magát. Rengetegen megtérnek Samáriában, nagyon jó ott lenni. És Isten azt mondja neki, hogy menj el a járatlan útra, ahol senki sincs, lehet, hogy kirabolnak ott embereket, és ott megy majd egy ember, aki különben nem is a te országodból való, szeretsen, színesbőrű, és vele beszélj. Hát elég nagy áldozat, és körülbelül 150 kilométert meg kell tegyen, hogy ezt a szolgálatot elvégezze. Aztán ahhoz, hogy békéltetni tudjak, meg kell ismerjem sokszor a másik embernek az állapotát. Ó, milyen nagyon sokszor ítélek, úgy, hogy ránézek. És hát ővele biztos nem kell beszélni. Életemnek egyik legfontosabb ilyen élménye volt, amikor a Julianna iskolában mindig igyekszem a szülőkkel beszélni, és egyszer jött egy olyan édesapa, aki csupa tetoválás mindenütt, és én úgy, hogy ránéztem rögtön, azt mondtam, hogy jó, akkor most úgy vele nem szeretnék annyira, és akkor aztán mégis úgy Isten adta, hogy ez megadatott, ez a beszélgetés, és olyan fajta óriási nyitott szívet már nagyon régen tapasztaltam, amilyen örömmel ő fogadta azt, hogy oda mentem hozzá. És hát elég nagyon, amíg el nem költöztek, ott volt a templomban, egy bizonyos helyen ült. Szóval nagyon különleges élményem volt. Szóval, hogy megismerni igazán, hogy mi van ő benne belül. Sokszor az, ami kívülre látszik, annak megvan az oka, megvan a története, megvan a történelme, megvannak a családi gyökerek, és ha megismerem, akkor egész máshogyan tudok neki más szívvel hozzászólni és segíteni. Aztán, amiről még elég sok szó lesz majd a következő napokon, de még most itt is megemlíteném, hogy a békéltetés szolgálata, hogy én ne legyek az eszköze annak, hogy terjesztem a békétlenséget. Tudok ennek eszköze lenni? Hát ugye nagyon. Hazajövök, és már árasztom is, hogy mi történt velem. Ezt csinálták, ezt mondták nekem. Hú. És ahelyett, hogy békességben együtt lennénk este, a gyerekek is azt hallják a vacsoránál, hogy az a másik ember milyen, akit nem is lehet, hogy nem is ismerik, de már azt tudják róla, hogy velem mit csinált és milyen. Az utóbbi időben két olyan csodálatos dolgot is átéltem élményként, amikor én voltam nagyon békétlen sok minden dolog miatt, és valakihez oda mentem ezzel a nagyon békétlen indulatommal, de nem veszekedéssel, és ahogy ő észrevette ezt rajtam, és amilyen szeretettel ő hozzám viszonyult, egyszerűen teljesen kioltódott belőlem, és annyira csodálatosan tudtam utána vele máshogy beszélni. Tehát lehet, hogy én viszem a békétlenséget, de az a másik, vagy te, vagy én, ki tudom oltani azzal, hogy hozzászeretettel reagálok. Vagy pedig én eleve ne vigyem, hanem beszéljem meg ezt az Úrral. De mennyire tudja építeni a kapcsolatunkat egy veszekedés után, mert van ilyen házasságban, egy veszekedés után a kibékülés. A kibékülés. Olyan jó lenne, ha erre vágynánk mindannyian. A kibékülés csodálatos állapotára. Én olyan sokszor azt éltem meg, hogy szinte egy lépcsővel feljebb került a kapcsolatunk, hiszen most már még jobban megértem őt, most már megláttam, hogy miben értettem félre, már ugyanabban remélhetőleg nem megyek bele, mert most ezt megértettem. Szóval a kibékülés csodálatos dolga, micsoda gyönyörűség. És még csak egy pár percben szeretném, hogyha a csoportbeszélgetésben egy kicsit a családunkról is szó lenne, a csoportbeszélgetés végén, a témákban. Hát sokféle lehetőségünk van a békéltetés szolgálatára a családban. Szeretnék egy pár példával elindítani ezt a gondolkozást. Sokféle beszélgetésből adódnak ezek a példák, tehát nem kell senkinek a családjára gondolnunk. Mondjuk adott egy anyós, akinek 4 fia van, 4 menye, és véletlenszerűen úgy adódik, hogy mind a 4 menyével van problémája, és a 4 menyének a problémáját sajnos nem az Úrnak mondja, nem is a menyeinek, hanem mindig a másik mennek mondja. Mindig, amikor elmegy az egyik családhoz, akkor mondja a másik mennek. Vajon ez a békéltetés szolgálata? Kérdezem mindannyiunktól. Vagy adott egy édesapa, aki jön haza egész napi munkából, és látja, hogy a felesége nagyon ki van borulva, és nagyon elege van, már úgy fogadja, hogy majd föl robban az első mondattal, a gyerekre is éppen valamit mondott, és akkor mit mond az apa? Mi a fenének jöttem én ide haza? Hát, ha így viszonyulsz, akkor holnap még később jövök. Vagy pedig tud valami olyan békéltetőt mondani, úgy a ölébe venni azt a kisgyereket, vagy azt mondani, hogy drágám, egy picit menj be, kicsit feküdj le, amivel ki tudom oltani ezt az egész dolgot. Ezek csak ötletek. Vagy egy feleség mondjuk hallja, hogy a férje szabad napon otthon dolgozik, és esetleg egész más munkát képzelt el számára. Már kigondolta, hogy mit kéne dolgozzon, de nem azt, amit dolgozik. És vajon amikor lejön, akkor mi lesz az első szavam hozzá, hogy már megint minek ezt csinálod, vagy pedig mi jót csinálsz. És még lehet, hogy én is megértem, hogy mi jót csinál. Vagy egy nem könnyű szituáció válás után ne történjen velünk ilyen. Ezért is vagyunk itt is. De hát, ha már megtörtént, vajon a békéltetés szolgái vagyunk? És döbbenetes látni lelki gondozóként, hogy esetleg felek azzal töltik az időt, hogy amikor ott van a gyerek, akkor szidom azt, aki nincs ott. És rámegy a gyermek, és milyen csodálatos látni olyan elvált házaspárokat, akik tudnak még akkor is békességben együtt lenni, és a sokféle mozaik családot összerakni, és elfogadni, hogy most így adatott. 2 igével hadd fejezzem be, amit akár föl is jegyezhetünk. Az egyik a Róma 11.13, azt mondja Pál apostol magáról, ha én népek apostola vagyok, az válik a szolgálatom dicsőségére. kívánom, hogy ilyen dicsőséges szolgálatnak lássuk a mi küldetésünket. Aztán azt mondja a 2 Timóteus 4.5-ben, te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be a szolgálatodat. 2 Timóteus 4.5.
Követed, most